Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén Máté Szalka adott otthont a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táborának, amelyet évről évre más helyszínen rendeznek meg. A találkozás 4 napján 90 gyermek és 11 animátor töltötte együtt az időt gazdag programokon, közös imákon és liturgikus alkalmakon keresztül elmélyítve missziós hivatásukat. Kamasz tanoda modellprogramot indított Tésenyben a katolikus Caritas. A Kamasz tanoda modellprogram célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő 12 és 18 év közötti fiatalokat támogassa tanulmányi sikereik elérésében, tovább tanulásukban és társadalmi mobilitásuk megvalósításában. A Mária Kéméndi kegyhelyen immár 6 éve tábor és szálláshely is működik. Idén újabb jelentős fejlesztéseket sikerült végrehajtani a Petri György Zarándok szálláson, így az ideérkező vendégek minőségi szálláshelyet vehetnek igénybe. A kegyhely a nyári időszakban kiemelten nagy forgalmat bonyolít, hiszen itt nem csak búcsúk és búcsújárások vannak, hanem folyamatosan érkeznek napi csoportok vagy szálló vendégek. A Mária Kéméndi kegyhelyről és szálláshelyről a Magyar Kurér oldalán olvashatnak. Beomlott egy régi sóbánya a máramarosi rónaszéken. Többeket kilakoltattak, közölte a máramarosi megyei prefektusi hivatal. Az omlás nyomán egy 30 méter átmérőjű, 15 méter mély kráter keletkezett. 7 embert kellett kilakoltatni, és 4000 négyzetméteren lezárták az érintett települést. Azok a számítások és elképzelések, amelyekkel 14 éve elindult a kormányablak hálózat, sikeresnek bizonyultak, és ezek azt bizonyítják, hogy a közigazgatásban dolgozók kiváló és magas színvonalú munkát végeztek, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Mándokon a 319. kormányablak átadásán. Navracsics Tibor hozzátette, jól mutatja ezt az is, hogy egy nemrég készült felmérés szerint a polgárok túlnyomó többsége a közigazgatás reformját nevezte meg az elmúlt 30 év legfontosabb átalakításaként. Zöldebb és fenntarthatóbb Duna régió kialakításáért fogtak össze a kutatók, tudatta a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Klimanatres projekt célja, hogy tudományos alapokon nyugvó döntéstámogató eszközökkel segítse a Száva és a Duna menti élőhely helyreállítások határokon átnyúló összehangolását. A nemzetközi összefogás egyik vezető partnere a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A kezdeményezés célja, hogy segítse a természetes élőhelyek helyreállítását és a tájak ellenállóbbá tételét a jövő környezeti kihívásaival szemben. Magyarországnak ma is utat kell mutatnia a keresztény Európa számára, és ez az út csak a béke útja lehet, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Nándorfehérvári Diadal 569. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Varga Tamás az első kerületi Hunyadi szobornál rendezett ünnepségen úgy fogalmazott, a déli harangszó minden egyes kongása arra emlékezteti a magyarokat, hogy mi mindig hamarabb ismertük fel a ránk és Európára leselkedő veszélyt, mindig hamarabb szembesültünk a kihívással, nekünk mindig hamarabb fel kellett vennünk a harcot, hogy megvédhessük magunkat. Egész Európában csak a magyarok értették meg akkoriban, mit jelent egy idegen nyelvű és kultúrájú vagy vallású nép beáramlásának veszélye. Idézte fel, hozzátéve, hogy 2015-ben ismét súlyos nyomás alá került Magyarország déli határvidéke, de a magyarok ismét megvédték az ország biztonságát. Két magyar film Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is versenyre kell az Arany Oroszlán díjért az augusztus 27-én kezdődő 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, amelynek programját a mai napon hozták nyilvánosságra. Mindkét alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült nemzetközi koprodukcióban, és a Mozinet forgalmazásában lesz látható a hazai mozikban. közölte a Nemzeti Filmintézet a távirati irodával. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült száraz idő várható, felhősebb tájak inkább a Dunántúlon lesznek, az Alföldön és az Alpok alján kisebb záporeső sem kizárt. Az északnyugati szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Egy nagyon érzékeny témáról beszélgetünk a következő percekben. Én úgy gondolom, hogy érzékeny téma az, hogy hogyan lehet a katolikus iskolák diákjait az egyházközség életébe bekapcsolni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lelki pásztor küzd ezzel a kihívással, megélvezi ennek a gyümölcseit. A következő percekben kiderül az, hogy szerencsém mi a helyzet Marosi Balázs atyát, Szerencsi plébániai kormányzót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiunk mikrofonjánál. Szervusz Balázs, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Azt mondtam, hogy érzékeny terület az, hogy katolikus iskolák és plébánia kapcsolata. Egyetértesz ezzel? Te hogyan éled ezt meg, vagy hogyan élted meg az előző szolgálati helyeiden?
Természetesen érzékeny téma, mióta nagyon sok egyházi intézményünk van itt az Egri Főegyház megyében. Ezzel érsek, atya, mindenképpen egy nagyon pozitív és jó célt tűzött ki, viszont magasra is tette a mércét. Adott nekünk feladatot, és amikor felszentelnek bennünket, akkor ezt mindig hozzá csatolják most már újabban főként a fiatal papoknak a dispozíciójához, hogy nem csak a plébániai szolgálatra helyeznek bennünket ki a nagyvilágba, hanem az iskolákban és az intézményekben való tevékenykedése is. Néhol a plébános vezetésével, néhol önállóan, vagy iskola lelkészként ugye helye válogatja, és hát bizony nagy kihívás ez, hiszen igényel elsősorban azt gondolom, hogy lelkesedést, hiszen a lelkesedés sok mindent meg tud oldani. Aztán igényel némi hozzáértést, nagyon-nagyon sok empátiát, és hát igényel némi szakmaiságot is. Erre egy pap talán most lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, de egymagában nem képes. Én azt gondolom, hogy akkor működik jól az iskolai lelkipásztorkodás, hogyha a pap, az iskola vezetősége és a tantestület között harmónia van. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem képes egyedül a pap mindenre, hiszen a szakmai hátteret az iskolában mindig a vezetőség és a tantestület adja, mert nagyon sok mindent egy pap nem tud megoldani. Persze hitoktatunk is legtöbben azért, de vannak olyan élethelyzetek, amiben kell az ott tanító pedagógusok szakmaisága, és én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lendületet adhat a katolikus egyház, a keresztény, helyi keresztény közösség és az iskola kapcsolatában az, hogyha a pap, a lelkipásztor megfelelő módon jó kapcsolatot ápol az iskola vezetésével és az iskola pedagógusaival. Hogyha a gyerekek előtt fel tudunk mutatni egy példát, az egységben, a közös gondolkodásban, a közös célokban, most nagyon egyszerűen mondhatnánk azt is, hogyha egy irányba húzzuk a szekeret, akkor szívesen felülnek erre a szekére a gyerekek is. Hogyha nincs meg ez a jó kapcsolat, ha nincs meg ez az egység, mondjuk így harmónia, akkor hát ez olyan, mint a zenében, hogyha nincs harmónia, akkor össze-vissza hangok vannak, ugye disztonancia van, és hát ez azt eredményezi, hogy a zavaros hangokat ugye senki nem szereti, hanem inkább elmenekül, hogy ne fájduljon meg a feje tőle. És egy iskolában, ahol nem megfelelő módon és nem jól kommunikálunk, vagy építkezünk, ott az ellenkezőjét is kiválthatja, hogy a gyerekek elmenekülnek, és azt mondják, hogy ők ilyen egyházhoz, vagy ilyen közösséghez nem akarnak tartozni. És ezért érzékeny, rettentően érzékeny terület ez, mert amit először ki kell fejleszteni egy lelkipásztornak, az, hogy megtalálja és felépítse az összhangot a kollégáival, azokkal, akik hétfőtől péntekig, reggeltől estig az iskolában vannak, mert mi azért nem vagyunk ott minden nap, nem vagyunk ott reggeltől estig, de a pedagógusok, az osztályfőnökök, akik lelkileg, tudásban, szakmaisában sokkal közelebb állnak a gyerekekhez, azért ők nagyon kellenek nekünk ahhoz, hogy el tudjuk érni a gyerekeket, az ő támogatásuk egy-egy programban, egy-egy rendezvényben, egy-egy vallási, egyházi eseményben, tehát a pedagógusok nélkül, hát mondhatom azt, hogy megsemmisülünk egy-egy műsor megszervezésében. Tehát, hogy a pap nem tud átvállalni minden szerepet, legyen szó egy karácsonyi betlehemesről, egy passió játékról, egy egyházi műsorról, abban, hogyha nincsenek szakképzett pedagógusok, akik szívvel akarják csinálni a pappal együtt, vagy a pap jóváhagyásával, vagy útmutatásával, hát akkor mi megsemmisülnénk. Tehát éppen ezért az első lépés az, hogy ki kell építeni ezt a jó kapcsolatot. Egy olyan kapcsolatot, amiben ott van a közös célnak, a kitűzött céloknak a vágya, hogy ezt el szeretnénk együtt érni, és hogy mindannyian egyfelé húzzuk azt a szekeret, amire felszálltunk, és reménykedünk abban, hogy a diákok is felszállnak majd utánunk.
Itt szakítalak félbe, csak ne felejtsd a gondolatmenetedet. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a között, hogy már egy meglévő katolikus, több éve működő egyházi fenntartású intézményhez kerül oda valaki új lelkipásztorként, vagy pedig valaki már akár évek óta ott van egy településen, és szeptember 1-től például, vagy akár évközben az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerül az addig állami fenntartásban működő iskola. Miben érzed ennek a különbségét, és van-e ezen a területen tapasztalatod, akár Szerencsen, akár az előző szolgálati helyeiden?
Szerencs előtt Miskolc Diósgyőrben teljesítettem szolgálatot, és ott is már egy átvett, több éve átvett katolikus iskolával találkoztam. Az iskola akkor volt 10 éves, amikor én eljöttem. Mielőtt én eljöttem, talán 1 évvel ünnepeltük az iskola katolikusságának a 10. évfordulóját. Tehát már mondhatjuk, hogy egy évtized tapasztalata volt. És szerencsére ugyanígy kerültem, hogy az általános iskola már egy 10 éve, több mint 10 éve átvett katolikus iskola. Viszont a gimnázium az csak, hát 10 éven belül átvett, most ünnepeltük idén a 10., tehát az 1-2 évvel később vett át az egyház, mint az általános iskola, de közben megépült egy óvoda, aminek viszont már az elindításánál jelen lehettem, és azért így talán az óvoda kapcsán láttam bele abba, hogy mit jelent egy teljesen új intézményt elindítani, és mit jelent már egy meglévőbe becsatlakozni. Na most, hogyha az általános iskolát nézzük, Miskolcon is és Szerencsen is, mind a két helyen már előttem legalább 4 lelkipásztor szolgálta az iskolában. Persze volt egy plébános, aki azért nem sűrűn változik, de a káplánok viszont sűrűn változtak. Csak amikor én Miskolcra kerültem az én időmben, ugye az elődöm mellett is voltam, Magsó Péter atya mellett, hiszen én diakónusként is ott szolgálhattam, aztán mellettem is voltak diakónusok, ugye a Benedikt atya, Kárlos atya és azok a diakónusok, akik ott teljesítettek gyakorlatot. Tehát az iskolának is nehéz néha lépést tartani, az, hogy most változnak az atyák, jön egyik, jön a másik, megy, akkor cserélődik a stílus, a személyiség, stb. És ez sem könnyű. Szerencsén is hasonlóképpen, hogy a káplánok egy-két évenként változtak, tehát ott is sok papot megismertek, és azért mindenki más személyiség, mindenkinek más a stílusa, és bizony az iskolának sem könnyű váltani egy-egy lelki pásztor után, hogy akkor most másként gondoljuk a dolgokat. De mindenképpen, tehát ugyanazt gondolom, hogy akár egy frissen átvett iskolánál, akár egy régebb óta átvett és régebb óta mi fenntartásunkban lévő intézménynél is nagyon fontos az, hogy közös céljaink legyenek. Nagyon fontos az, hogy legyen egy útmutató, aki kitűzi a célokat.
Mennyire a plébános vagy a káplán határozza meg ezeket a célokat, és mennyire az intézmény pedagógusai vagy vezetője?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen a lelkipásztor az első ebben, hiszen hogyha átvesz az egyházmegye egy iskolát, hát számolni kell azzal, hogy az ott tanító pedagógusok jó részének nem biztos, hogy volt korábban az egyházzal kapcsolata. Tehát lehet, hogy az a pedagógus már 40 éve abban az intézményben tanít, de lehet, hogy soha nem volt a 40 év alatt kapcsolata az egyházzal. Tehát ilyen szempontból az egyházi irányt nem tudja megszabni az az iskola, ahol ebben nincsenek kialakult szokások. És ez teljesen természetes, hiszen nem is az iskola dolga ez elsősorban, az iskolának az a dolga, hogy a szakmaiságot és a színvonalat tovább vigye, és ugyanazzal a lendülettel, szakmaisággal, azzal a tudással tanítson, mint korábban tanított, vagy még akár lehet ezt fejleszteni, hiszen a technika és a világ is változik, és ebben a pedagógusok is szerintem szívesen és kreatívan próbálnak változni. Viszont az egyházi, a lelki oldalát az iskolának, az mindenképpen a lelki vezetőnek kell. Tehát azért van az iskolának lelki vezetője, iskola lelkésze, iskolai lelki pásztora, hogy hát a lelki iránymutatást azt ő adja meg, ő szabja meg. És nagyon sok pedagógussal beszélgettem, akik itt-ott amott tanítanak katolikus iskolákban, szerte az egyházmegyében, és mindenki egyértelműen ezt közös nevezőként mondta, hogy nagyon-nagyon meghatározza az iskola életét a pap személye. Hogy ki a pap? Hogy hogy áll hozzá, hogy milyen a stílusa, hogy hogyan kommunikál, hogy mit szeretne. És ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az iskola szakmaisága, mint mondtam, a pap személyétől független. Tehát lehet egy szuper jó iskola, attól, hogy most mit tudom én, a pap annyira lehet, hogy nincs ideje, hogy bemenjen és foglalkozzon az iskolával, attól még lehet szakmailag egy szuper iskola. De lelkileg viszont a plébános, vagy a káplán, vagy az iskola lelkész felelőssége az, hogy annak az iskolának milyen lesz a lelki élete. És azért, hogyha az emberek lelke rendben van, akkor sokkal jobban mennek a dolgok. És ezt látjuk, hogy a fiataloknál meg még inkább igaz, hogyha a lelkük nincs rendben, akkor bizony-bizony a teljesítményük sem olyan, mint amikor egészséges, békés lelki állapotban vannak. Tehát ezért nagyon fontos, amit én nagyon-nagyon sokszor mondok az iskolában, hogy a katolikus iskola, az egyházi fenntartás semmitől nem fosztja meg az iskolát, csak ad hozzá egy töbletet, hogy nem csak a diákok és a dolgozók vagy a pedagógusok eszével, értelmével akarunk foglalkozni, hanem a lelkükkel is. És ez egy nagyon-nagyon fontos. Talán ezt a világ is belátja, ugye nagyon sok állami iskolában is megfordultam, tanítottam és tanítok most is, ugye és biztos, hogy sokan ismerik, ugye az állami iskolákban nagyon divatos a boldogság óra. Miért van a boldogság óra egy állami iskolában? Hát azért, mert a boldogság órán próbálják ápolni a gyerekek sérült lelkét, amit megsebez a világ, megsebeznek azok a nehézségek, amik a családban vagy a körülményekben ott vannak az életükben, ezért kell a boldogság óra, hogy a gyerekek lelkét ápolgassák. Tehát egy állami iskola is vágyik arra nagyon sok esetben, hogy a gyermekek lelki világával törődjön is, megtanítsa őket, hogy az életük értelme az, hogy boldogok akarjanak lenni. Na hát ezt teszi az egyházi iskola ősidők óta, hogy nem csak a tudást akarja átadni, nem csak a bölcsességet, hanem fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk a gyermekeknek, a diákoknak és az ott dolgozóknak is a lelki világával. Hogy azt próbáljuk meg erősíteni, gyógyítani, megtölteni örömmel, hogy a munkájukat hűségesen tudják végezni.
Ha jól veszem ki a szavaidból, vagy lehet, hogy én már ezt szeretném ebbe belelátni, hogy egy iskola lelkész, nyilván a szakmai hátteret, ahogy mondtad, hogy a pedagógusok adják meg az iskola szakmai hátterét, de az iskola lelkésznek túl azon, hogy esetleg hitoktatói feladatokat is ellát, ha jól veszem ki a szavaidból, az nagyon fontos, hogy a pedagógusokat is megnyerje, hogy így fogalmazzak a jóisten ügyének.
Hát így van, mert hogyha elrettenti egy lelkipásztor a pedagógusokat, vagy ellenszenvet vált ki az egyházzal, a papsággal, a fenntartóval, vagy bárkivel szemben, hát akkor nyilván a pedagógus ezzel a lelkülettel fog bemenni az osztályterembe, és esetleg a bánatát, a csalódottságát, vagy a feszültségét ott fogja kiönteni a gyerekekre, akik lehet, hogy mit sem értenek ebből, de meg lesz a véleményük az egyházról. Ha pedig az pedagógus nem is vallásos, nem is jár templomba, de azt mondja, hogy na hát ez a pap nem mondott hülyeséget, ez a pap egészen jól elmagyar azt, és megértettem én is, amit lehet, hogy 20 éve nem értek, és azt mondja a gyerekeknek, hogy hát amúgy ez teljesen jó volt, hát én is megértettem, és akkor lehet, hogy az egész osztálynyi gyerek a következő mondjuk adoráción elkezd figyelni, mert az osztályfőnök azt mondta, hogy még ő is megértett valamit, és azt mondja a gyerek, hogy ha az én osztályfőnököm 65 évesen azt mondja, hogy neki ez tetszett, hát akkor én is meghallgatom már a papot. Tehát ugye annyira nagy hatással van egy pedagógus a gyermekre, a diákra, sokszor még a szavak nélkül is, hogy az valami hihetetlen. És ezért nagyon fontos, hogy úgy kezdjük a munkánkat, hogy a kollégákkal keressük meg az összhangot, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudunk jövőt építeni, hogyan tudunk a gyerekek felé egy célt képviselni, mert hogy mi egy célért kell, hogy dolgozzunk, és ez nyilván nem könnyű, de ezt kell kitűzni az ászlónkra. Hogy közös a cél és közös a munkánk.
Kedvesem az ég, isteni a szerelem, a látható és láthatatlan egyé lesz velem, mint folyóban az ég, benned élő kegyelem, tiszta pillantásban élő, szíved oltárában fénylő, fényes napsugár. Hogyan mondjam el, hogy itt vagyok, hogy te hoztad a tündöklő napot, amit eddig éltem át, furcsa szemmergő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél tisztaságát.
Minden, ami szép, és minden, ami kegyelem, Isten oltáráról jött felém, de hoztad könnyesen, megérint a szép, imában az ölelés, Krisztus keresztfáját nézve, tiszta áldozatát kérve, közös ölelésben égve, válunk együtt, Istenem. Hogyan mondjam el, hogy itt vagyok, hogy te hoztad a tündöklő napot, amit eddig éltem át, furcsa szemvergő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél tisztaságát. Könnyes lépteink nyomán, álmunk élő valóság, kezünk egymás, egymásra.
furcsa szemmelgő magány, isteni az első fénysugár, tőle jöttél biztoságánál, zengő angyal kórusán, könnyes lépteink nyomán, álunk élő valóság, kezünk egymás, egymásra.
Kedves hallgatóink, vendégünk Marosi Balázs, szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és a plébániák kapcsolatáról beszélgetünk.
Az egyik területről, a szakmaiságról már beszéltünk, ami megütötte a fülem, és összekapcsolódik ezzel, amit mondtál, az a lelkesedés. A lelkesedésen túl mi volt még a másik két terület, amit megemlítettél?
Hát a lelkesedésen túl, ugye nyilván a lelkiség, hasonló szavak, az, hogy amikor bemegyünk egy iskolába, akkor valamit képviseljünk is. Mert jópofáskodni is lehet, de az nem elég, hogyha valaki jópofa, meg vicces, vagy lelkes. Persze ez nagyon fontos, de legyen lelkiség is benne, mert azért látjuk azt, hogy a gyerekek nagyon elmennek egy irányba néha. De a gyerekek nem vakok. És nyilván egy kamasz is, akármennyire lázad, vagy éppen teljesen más dolgok érdeklik, azért azt leveszi, hogy az, aki hozzá beszél, az komoly vagy komolytalan. Egyenes vagy nem egyenes. Őszinte vagy mismásol. Tehát ezt leveszi a felnőttnél, hogy mennyire komoly. Van-e tartalma annak, amit mond, vagy csak beszél, és nincsen semmilyen mondani valója. Tehát vannak annyira bölcsek a fiatalok, hogy ezt azért látják, leszűrik, és azt gondolom, hogy a fiataloknak van egy ilyen különleges receptora érzékelő szerve, hogy talán már első egy-két találkozás után azért úgy érzékelik ők azt, hogy érdemes erre figyelni, vagy nem érdemes erre figyelni, és hogyha ő eldönti azt, hogy az első benyomás rossz volt, és nem érdekli, akkor onnantól kezdve nehéz visszanyerni. Ezért ez egy nagyon érzékeny terület, mert nem lehet akármit, nem lehet akárhogyan, és nem lehet akármikor beszélni, mondani, és nagyon meg kell gondolni egy lelkipásztornak, hogy mikor, milyen témát, hogyan hoz föl, hogyan magyaráz, milyen szavakat használ, milyen példákat, milyen történeteket, milyen élethelyzeteket mer a diákok elé tárni, mert benne van a pakliban, hogy elsülhet jól és elsülhet rosszul. Ezért ugye nagyon fontos, és talán a harmadik ilyen pillér az, hogy a lelkipásztornak ismernie kell azokat, akikhez szól. Na hát ugye ez nagyon sok helyen ugye problémás, és ez nem az atyák hibája feltétlenül, tehát nem azt szeretném ebből kihozni, most a plébános mindig a hibás azért, hogyha nem jól működik valami, hanem sajnos az idő kevés. Tehát nagyon sok helyen ugye rengeteg az adminisztráció, felújítás, pályázatok, vagy van ahol a lelkipásztori feladat, temetések, keresztelések, esküvők, szentmiség, és hogyha egy-egy plébánosnak a most ugye utóbbi időben láttuk azt, hogy egyre több terület jut egy-egy plébánosnak, rászakadnak újabb és újabb falvak, filiák, ugye, tehát most már a papok többsége nem csak egy településen lelkipásztorkodik, hanem legalább 3, 4, 5, 6 településen is, és hát azért nyilván ugye a papok se örök fiatalok, tehát az idő az azért telik az ő fejük fölött is, és természetesen, hogyha egyik-másik településen vannak intézmények, hát bizony-bizony az idő az kifog rajtunk. És biztos vagyok benne, hogy minden paptestvérem, akire az érsek atya intézményt bízott, nagyon szeretne hatékony lenni, és biztos vagyok abban is, hogy keresik a megoldásokat, de nagyon sokszor az idő hiánya miatt sajnos az ember elveszik a feladatokban, és nem tud kellőképpen ott lenni. És ez egy nagy baj, mert hogyha nincs egy személyes kapcsolat a diákokkal, ha nincs egy személyes kapcsolat a pedagógusokkal, akkor csak bólintunk egymásnak a folyosón, nem ismerjük egymás gondját, egymás örömét, nem tudunk úgy szólni, hogy az célba érjen, hanem csak vagyunk egymás mellett. Ugye, ami nagyon fontos, tehát az én elképzeléseim, vagy az én tapasztalataim szerint az, hogy ismerjük a diákjainkat, ismerjük a pedagógusokat, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy most mindenkinek tudom az életét, vagy fel tudom sorolni a gondjait, örömeit, hanem legalább tudjuk a nevét, legalább egyszer-kétszer beszélgessünk vele, megkérdezzük azt, hogy most mi történik a te életedben, vagy vegyük észre a diákoknak, hogy szükségük van arra, hogy ott legyen mellettük egy lelkipásztor, legyünk közöttük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én nagyon sokszor csinálom ezt, hogy bemegyek az iskolába, végigmegyek a folyosón, körbenézek, sétálgatok, jobbra, oda-balra, hogyha látok egy-két szomorú gyereket, oda megyek, megkérdezem, hogy mi a baj, miért lógatod az órod, tudunk-e segíteni valamiben. Lehet azt mondja, hogy nem, csak fáradt vagyok, most nyűgös vagyok, vagy mit tudom én. De lehet, volt már rá számtalan szó, például, hogy igen, úgy vártam már, hogy az atya ide jöjjön, és akkor leülhetnénk-e beszélgetni, és akkor leülünk, és esetleg megoldunk közösen egy problémát, vagy hozunk valamilyen döntést, vagy segítek abban, hogy kimondjon dolgokat, és akkor boldogan megy tovább. És ha egyszer valakivel már beszélgettem, akkor könnyebben megjegyzem. Megjegyzem az arcát, megjegyzem a nevét, és már következőkor oda tudok menni, hogy na, jobban vagy, megoldódott, igen, köszönöm, és megyünk tovább. És lehet, hogy hónapokig nem beszélünk, nem futunk össze az iskolában, de megvan benne az a pozitív élmény, hogy a pap megkérdezte tőlem, segített, én meg ezáltal jobb ember lettem, és hát ez nekem nagyon fontos, és el fogja mondani majd a barátjának is, amikor szomorú, hogy hát menj az atyához, mert ő fog segíteni neked, és akkor. És a gyerekek között így ki tud épülni egy kapcsolat, és talán ugyanez vonatkozik a pedagógusokra, és hogy meg kell néha kérdezni egymást, hogy hogy vagy, miben segíthetek, mit tegyünk azért, hogy a dolgaink jobbak legyenek, és hogy össze tudunk fogni, ez nagyon-nagyon lök előre. Tehát az ismeret, az, hogy ismerjük azokat, akik ránk vannak bízva. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, de természetesen ez is ugye az idő ajándéka lehet, tehát hogyha merünk időt szánni erre, és biztos, hogy ez egy plusz energiát igényel, plusz időt igényel az életünkből, de én azon az elven vagyok, hogy valamit valamiért.
Kedves hallgatóink, Marosi Balázs szerencsi plébániai kormányzóval Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter, Ciprián című regényének 23. részét, melyet Füranikó olvas fel nektek.
Furcsa dolgot akart Zemúr, sürgősen lekapni Mordizár fejéről a csúcsos föveget. Ezzel pedig, most először, valóban ámulatba ejtette Helkát. Olyan mozdulatokat tett hirtelen, amit ki nem nézett volna abból a rettenetes tohonya testéből. A pöfeteg uraság gyors keresztfogásokkal megforgatta a hosszú, kőtojásos botot, előbb a feje körül, aztán a háta mögött, végül előre csapott vele, de olyan messzire, amilyen messzire az a bot nem is ért el. Valamiképp mégis leütötte vele a kamarás fura sipkáját, és a föveg a lába elé repült. Akkor aztán jókorát rúgott bele, hogy valahol a terem sarkában kössön ki. Míg a szolgák azt figyelték, hogyan pörög körbe az a tölcsérforma fejre való a csúcsa körül, Zemúr Mordizárnak szekezte a botját. Mintha azzal együtt egy kérdést is neki szegezett volna, a kamarás készségesen magához térni látszott, és válaszolni kezdett. Igazat mondtam, soha nem veszi le az ujjáról. Lássuk, rendelkezett Zemúr. A foglárok rafináltak voltak, nem engedték el Helka kezét, hanem ők maguk tartották azt fel előre. Helka pedig elégedett félmosoly kíséretében széttárta az ujjait, mind a tizet, s megforgatta mindkét kézfejét előre-hátra, hadd vegye szemügyre alaposan, aki csak kíváncsi. Közben kiegészítette Mordizár szavait. Tényleg az igazat mondja, nem vettem le azóta, hogy az ujjamra húztam, csak hogy korábban a Balatont sem hagytam el. Amit most sem tettem volna, ha Mordizár nem szorul segítségre. Én, hallatszott a háttérben a kamarás őszinte hökkenete, de mindenki Helka elbeszélésére figyelt. Nem volt magánál, és világosan látszott, hozzáértő és nagy tudású gyógyítóhoz kell vinni, kint a parton. Ehhez kénytelen voltam elhagyni a Balaton vizét, ha csak kis időre is. Csak hogy a régi történetek arról mesélnek, veszélyeket hordoz magában, ha a tündér elhagyja a tavát. Ezért döntöttem úgy, hogy akkor legalább a sárga köves gyűrű varázslatos kövei nyújtsanak védelmet a tó lakóinak. Varázslatos kövek? Sikkantott az emúr, és a fejét fogta. Ott hagytad! Sokszor kell még elmondanom? Hogy történhetett ez? Fordult ekkor Mordizárhoz. Felejte, idióta! Ordított egy arasznyiról az arcába, és a galériánál fogva rángatta, hogy alig tudta kinyögni Mordizár. Mit kell? Ekkor Zemúr keze megállt, Ő maga hátra tántorodott, és lehet, hogy mondani is akart valamit, de csak hörögve morgott, bendreket lélegzettel. Arcszíne egy pillanat alatt összeolvadt a mentéjével. Ilyen mélyvöröset még nem is látott Helka. Na jó, talán a főtt céklát. Másban viszont nem hasonlított a céklához Zemúr, mert hogy döngő léptekkel körbe-körbe mászkálva, ordítva örnyöngött. Többször is körbe trappolta a tróntermét, meg vissza, mire végre újra érthető szavakat préselt ki magából. Most én megyek érte! Ennyit a nagyszerű munkásaidról, piszkálódott Helka. Megszerzem, amire szükségem van, kiáltott Zemúr. Esélye sincs rá, vágta rá Helka. Zemúr közben már egészen lehiggadt. A hosszas körbetrapolás megtette hatását. Kifújta a gőzt, és visszanyerte fennhéjázó pökhendiségét.
Nézzen tán csak ki az ablakon, tündér kis kegyed!
Gúnyolódott, és állával az ablak felé biccentett. Helka hátrafordult. Egészen más látvány fogadta, mint mikor az áradó víz pusztítását szemlélte. Végigfutott a hátán a hideg, és immár biztos volt benne, hogy rémeket lát. Ez tényleg csak egy rossz álom lehet, gondolta, és ezúttal sikerült magába csípnie. Sajnos hamar elszállt a reménye, ezúttal sem ébredt fel, hiszen ébren volt. A palota udvarán már nyoma sem látszott az ünnepi díszítésnek és a báli hangulatnak. Feszes sorokban és vérfagyasztó némasságban egy hadsereg töltötte meg a teret. Voltak közöttük lovasok csillogó lovagi páncélban, íjászok bőrvértezetben, gyalogosok dárdákkal, pajzsokkal. De ezek voltak kisebbségben. A nagy többség szőrös, subás, bundás lények koszhat tömege, de akadtak köztük zöldes szürke csupasz teremtmények is. Kutyák, gyíkok, vatkanok. Az emeleti ablakból nézve igazából meg sem tudta állapítani Helka, hogy miket lát. Zöldes-barnás rongycsomókba burkolt, vagy inkább fekete cafatokkal beborított állatoknak tűntek. Akadt néhány csupasz hamuszürke és olajzöld színű teremtmény is, olyasféle rusnya dögök, akikről még Rigó Jancsi mesélt, amikor a soktornyukastény tróntermét elfoglaló lényeket sorolta fel.
Még hogy nincs esélyem. Kacagnom kell. Azt hiszed, mert a tó mély palotában rejtetted el már, meg sem találom. Azt hiszed, hogy meg tudják védeni a sárkány teknősök. Nincs az a hadsereg, amelyik képes volna ellenállni az én sármos kis csapatomnak.
Úgy érted, sárban mosdott? Kinek tudna ártani egy ilyen koszhat, koszhad?
Vigyázz a szádra! Ha akarsz még valaha enni vele?
Mordult Zemúr, de nem kívánta sokáig húzni már a dolgot. Röviden Mordizárhoz fordult.
Te megkapod, amit legutóbb ígértem,
közölte tömören.
Vigyétek!
Parancsolt rá a foglárokra, aztán Helkára mutatott.
Vigyétek ezt a vízilibát is. Messétek az őrkurgán mélyére. Ott álljon 7 ebatta éjjel és nappal, másik 7 pedig nappal és éjjel.
Helka rövid úton visszakerült oda, ahol reggel ébredt. Mordizárt éppen az ellenkező irányba vonszolták, amikor utoljára látta. Nem tudhatott meg tőle semmit. Az vigasztalta csupán, hogy most már legalább azt tudja, hogy hol van. Aztán a szegényes fekhelyén ücsörögve hamarosan rádöbbent, hogy hiszen ez nem is igaz. Például valójában merre is van ez a lapos vidék? Kicsoda ez a Zemúr? S olyan is volt persze, ami még ennél is jobban érdekelte, hova tűnhetett Bogi? Halvány lila dúzdja sem volt.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 23. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről. Hadd legyen szabad megemlíteni a kedves híveknek, hogy a napokban kaptam egy beszéd részletet Barsi Balázs atyától, illetve hát az ő beszédéből küldtek el ismerősök egy részletet, és az atya egészen súlyozottan mondta azt, hogy valami gond van a katolikus híveknek a fölfogásával, hiszen nem gyónnak, a szentségek nem olyan fontosak számukra, a szentmisében pedig, ha egyáltalán elmennek, akkor azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat. A szentmise azonban nem erre való. A szentmise, ahogyan az elmúlt alkalommal befejeztük az elmélkedést, az csúcs és forrás, Istennel való találkozás. Persze, nehogy valaki félreértse, jól kell éreznie magát az embernek a Szent Misén, de nem azért megy, hogy élménye, állandó élménye legyen, és addig megy, amíg ez az élmény megvan, amikor az megszűnik, akkor attól fogva nem megy. Tulajdonképpen, és majd erre még vissza fogunk térni, a zsinati dokumentum alapján nagy kárt okozott a keresztény hívek szentmise fölfogásával kapcsolatban a vírus, és az, hogy az emberek egy jó része a technikai eszközökön keresztül akar belekapcsolódni a szentmisébe. Persze itt is a betegek, az természetesen is az idős testvérek, természetesen kivétel. Megjegyzem, hogy velem is előfordult, mint lelkipásztorral, hogy valakivel beszélgettem a szentmiséről, és hát megjegyezte, hogy ő pedig oda nem jár. És megkérdeztem, hogy miért. Mert talált egy közösséget, ahol jól érzi magát. Értem. De a szentmise Istennel való közösség. Vele kell jól érezni az embernek magát. És engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy megismételjem az előző rádió fölvételen hallott mondatokat a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján. Így ír a 10. pontban a liturgiáról szóló konstitúcióban. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének a megújítása, a hívőben Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiából, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és az Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Nem másra, mint a szövetség az Isten és az ember között, nem másra, hogy mint forrásból a keresztény ember táplálkozzék az eukarisztiából, és így megszentelődjék. A következő pontban, hogy folytassuk az elmélkedést, A 11-es pontban a tudatos tevékeny és gyümölcsöző részvételről szól a zsinat. Ez a teljes hatékonyság azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják, együttműködnek a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennük. Fontos megállapítása ez a zsinatnak. A liturgia tehát nem öntetszésre való, hanem együttműködés a kegyelemmel, odafigyelés az Úrra. Így folytatja a zsinat, ezért a lelkipásztoroknak nem csak arra kell ügyelniük, hogy a liturgikus cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent cselekményekben részt vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Itt is megállnék, igaz csak egy pillanatra, és elmondanám azt, hogy fontos, hogy a szentmisén a szabályok, a liturgikus szabályok megtartódjanak. A pap nem alakíthatja úgy a liturgiát, ahogy akarja. Nem mondhat olyan szövegeket, különösen nem a kánonban, a szentmise központi részében, amelyet ő akar, mégpedig a hívek tetszése miatt. Itt valami többről van szó. A liturgia, ha az ember odafigyel, ha az ember fölkészülten vesz részt rajta, Istenhez kapcsolja az embert. A 12-es pontban arról beszél a zsinat, hogy a lelki élet azonban nem csupán a szent liturgiában való részvétel, hiszen a keresztény embernek, bár megvan hívva a közösségi Isten tiszteletre, a szobájába is el kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához, sőt az apostol intelmei szerint szüntelenül kell imádkoznia. Ugyancsak az apostol tanít meg arra is, hogy nekünk Jézus szenvedését mindenkor testünkben hordoznunk kell, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó emberségünkben. Ezért kérjük a szent misében az Urat, hogy a lelki áldozat fölajánlást elfogadva tegyen bennünket is örök áldozattá. Magyarul, a szent mise nem egy állomás az életünkben, amit, ha részt veszünk rajta, ott hagyunk a templomban, hanem ez végig kíséri egész életünket. Vagyis a szent mise folytatódik a keresztény életben. Az Istennel való kapcsolat elmélyült, a szent misében elmélyült kapcsolat a mindennapi életben is megnyilvánul. Az imádságban a vallásos élet másféle gyakorlataiban. A 13-as pontban a zsinat, a liturgia és az áhítat gyakorlatokról beszél, így ír. Nem szabad elhanyagolni a keresztény nép egyéb áhítat gyakorlatait sem, főleg amelyeket az apostoli szentszék szorgalmaz, csak feleljenek meg az egyházi törvényeknek és előírásoknak. Különleges megbecsülést érdemelnek az egyes részegyházak vallási gyakorlatai, ha azokat a püspökök meghagyása alapján a szokások és a törvényesen jóváhagyott szertartás könyvek szerint végzik. Fontos azonban, hogy ezek az áhítat gyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiából, mintegy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. A zsinat tehát hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az áhítat gyakorlatok nagybőjtben, például a keresztúti járás, de nem a szentmisével való versenyben, hanem az arra való hagyatkozással, utalással. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,